Köszöntjük a hallgatókat!
Frissen tartotta éves rendes közgyűlését az Autovalis csoport. A tulajdonosok döntése alapján a tavalyi nyeresség teljes része eredménytartalékba kerül, annak érdekében, hogy azzal is támogassák a társaság további dinamikus stratégiájának a megvalósulását. A nap vendége ma a Trend FM-en Ormosi Gábor, az Autovalis csoport vezérigazgatója. Szeretettel köszöntelek, szervusz!
Üdvözlöm a hallgatókat is!
Nem csak a friss bejelentésekről, hanem egy kicsit átfogóbb témákról is beszélgetni fogunk. Elég jelentős átalakulás történik az autóiparban, és biztos, hogy sokak fejében azért ez egyfajta zavart okoz, hogy egy olyan alapvetően autó kis nagykereskedelemmel, illetve mobilitási szolgáltatásokkal foglalkozó csoport, mint az Autovalis, hogyan tud ennyire dinamikusan növekedni egy ilyen eléggé kaotikus időszakban is. Hogy látjátok ti ezt a nagy autóipari átalakulást, és melyek ennek a legfontosabb előnyei, illetve akár kockázatai az Autovalis csoport számára?
Amikor 6 évvel ezelőtt meghirdettük a növekedési stratégiát, annak is az volt már akkor az alapja, hogy olyan tektonikus mozgások várhatók az autóiparban, az elektrifikáció, a környezetvédelmi szabályozások miatt. Már akkor is azért az előszele megvolt a kínai export kényszernek, amelyek alapvetően és alapjaiban tudják átalakítani akár az európai autóiparnak a termelési szerkezetét, de nyilván minden ilyen átalakulásnak a következményei a teljes értékláncban lekövetendőek, azaz várható volt, hogy az értékesítési lánc nagykereskedelmi, kiskereskedelmi elemei is reagálni lesznek kénytelenek arra, hogy nyomás helyeződik a költség szerkezetére az iparágnak. És hát ez meg is történt. A mi növekedési stratégiánk ugye azt a választ adja, vagy adta, hogy azokban a kis országokban, ugye mi most 16 országban vagyunk jelen, mint Autovalis csoport, tehát ezekben a közép-kelet-európai országokban, amik tipikusan kisebbek, nyelvileg és szabályozásilag is töredezettek, hiszen különbözik a rendszám regisztrációtól kezdve a még akár a környezetvédelmi vagy KRESZ előírások tekintetében is a szabályozás országonként. Tehát, hogy ebben a régióban olyan töredezett maga a piac is, és az ehhez a kiskereskedelmi és a nagykereskedelmi ellátás is, amely hatékonyságában elmarad a nyugat-európaitól, és várhatóan maga a nyugat-európai is konszolidációra szorul pont ezek miatt a tektonikus nagy átalakulások miatt. Tehát ezt látjuk, az elmúlt 6 évben ennek azért már sok elemét látjuk megmozdulni, most már történelemről beszélünk, tehát ez a pillanat az eljött. Ugye ebbe csapott bele még ráadásul a Covid, utána aztán egy inflációs sok, úgyhogy volt itt minden az elmúlt 6 évben, ami ezeket az átalakulásokat nehezen tervezhetővé teszi. Ebben szerintem nem állunk rosszabbul, mint bármelyik évben eddig. Tehát én azt gondolom, hogy bár az idei évet azért a Trump vámok nyilván meg sózták, borsozták, de valójában a trendek azok ugyanazok, mint eddig, és ezért meggyőződésem, hogy ami tavaly megerősített, vagy meghosszabbított, és egyben meg is növelt, ugye duplázásra szóló 5 éves stratégiánk az továbbra is időt és válságot is álló módon viszi előre a növekedésünket. Ugye mi történik nálunk? Mi azt gondoljuk, hogy a növekedés önmagában is tud, hiszen összehasonlítható méretűvé tesz a nyugat-európai versenytársainkhoz képest, tehát például ugye tavalyi évben meghaladtuk a konszolidált és a nem konszolidált árbevételünk összesennyével az 1 milliárd eurót, ezzel mindenképpen felkerültünk a teljes európai térképre, ilyen versenytársaink az első 50-hez vannak leginkább közel, tehát ez már mindenképpen egy jelentős méret önmagában is, de valójában a növekedés egyben konszolidációval is együtt jár, hálózatosodással, tehát hogy a mi általunk vezetett nagykereskedelemben ugye a saját és nem saját kiskereskedelmi elemeknek az összessége az, ami ugye meghaladja most már 250 kiskereskedelmi egységet, tehát ennek a hálózatba szervezése ez mindenképpen egy kompetitív előny, egy versenyképességi előny, aminek a kihasználásán dolgozunk folyamatosan, és ehhez egyébként növeljük a saját kiskereskedelmi hálózatunkat is. Magyarország után Szlovéniában, Csehországban tavaly nagyokat léptünk előre abban az irányban, hogy minél nagyobb legyen ennek a szinergiának a bázisa.
2019 óta vagytok tőzsdén. Maradjunk is akkor a stratégiánál. Milyen célok fogalmazottak meg? Azt még zárójelbe hozzátenném, hogy eddig, amiket publikáltatok, stratégiai célkitűzéseket, ott mindig idő előtt sikerült fontos eredményeket, fontos célokat teljesíteni.
Így van, a tavalyi a második felvizsgálatunk volt ugye 5 éven belül, pont azért, mert a korábban kitűzött elemzők által is optimistának gondolt 5 éves előrejelzésünket nagyjából 2-3 éven belül értük el, nyilván akvizíciók segítségével is, de egy stabil organikus növekedésen keresztül is. Úgyhogy ez történt tavaly. 2028-ra tűztünk ki célokat újra, tehát az akkori 2023-as bázishoz képesti duplázást árbevételben is és eredménytermelésben is. Ez ugye összességében már 100 000 autót jelenthet majd 2028-ra. Most azóta ugye eltelt egy év, látjuk a 2024-es évnek is a viharos hullámait, ellenszelét, és hát meglehetősen országonként is, márkánként is eltérő dinamikákat. De a kérdésedre válaszolva, a 2024 az autóval is stratégia szempontjából bebizonyította újra azt, hogy a diverzifikációval valóban stabilitást tudunk adni a csoportnak, hiszen volt olyan ország, ahol nagyon jól teljesítettünk, volt olyan ország, ahol nem, volt olyan márka, amiben tudtunk nagyot előrelépni, de volt olyan márka, ahol éppen mondjuk modellfrissítésre várunk, vagy gyártási kapacitás felfutásra várunk. Tehát, hogy ennek az összhatása az, és a 2024-ben ez mind a kettő trend érvényesült, hogy ugye a kelet-európai régió összessége eleve felülmúlja a nyugat-európai autópiacnak az általános növekedését most már tartósan és rendszerűen. Tavaly ugye nagyjából 1% alatti volt az egész európai növekedése, ehhez képest a kelet-európa összességében átlagosan 10%-ot növekedett, de ugye ez a 10% is valójában úgy valósult meg, hogy 4-14% között volt az egyes országoknak a növekedése, és hát ezeken az országokon belül is különböző volt a márkáknak a teljesítménye természetszerűleg. És akkor ez a válasz a kérdésedre, hogy amit a stratégiánk hozott, az az, hogy 16 országban vagyunk jelen, ezek között mindegyik alacsony is, meg magas is szerepel a növekedés tekintetében, és ugyanígy 27 márkát képviselünk immár, ami megint csak azt teszi magabiztossá, hogy ha valamelyik eleme esetleg nem teljesítene jól, akkor az összessége a portfóliónak még mindig tud jól teljesíteni, akár átlag fölött is, de hát mindenképpen az európai bázis fölött.
Az éves jelentésetekből idézek, a vállalatcsoport célja, hogy 2030-ra a közép- és kelet-európai régió meghatározó integrátorává váljon a 3 kulcs üzleti területen, amiről már beszéltünk, kiskereskedelem, nagykereskedelem, illetve a mobilitás, kihasználva a piac átalakulásából adódó lehetőségeket. Hogyan kell értelmezni ezt, konkrétan milyen lépésekre van szükség ahhoz, hogy ezeket ugye előbb a 2028-as stratégiai célokat, majd ezt az általános célt 2030-ra vonatkozóan el tudjátok érni. Mire számíthatnak a részvényesek, a befektetők?
Nyilván szeretnék nagyon konkrétan és nagyon pontosan válaszolni, de két okból nem tehetem meg. Egyrészt tőzsdei vállalat vezérigazgatójaként nem tudok konkrét tárgyalásokról és tranzakciókról előre beszámolni, és hát tényleg annyira sok minden történik egyszerre az iparágban, és annyira eltérő irányú és nagyságú vektorok csapnak össze, aminek azért pontos kiszámítása főleg negyedévekre, de még akár évekre lebontva is hordoz bizonytalanságot, mondjuk fogalmazok így. Ennek ellenére az össz stratégiai irány, tehát mondjuk egy 5 éves táblatban az össz eredője ezeknek a vektoroknak az szerintem teljesen világos továbbra is. Továbbra is ugye folyik ez az átalakulás, tehát az a történelmi ablak az nyitva van, ami meghatározta azt, hogy például a gyárak kénytelenek a saját átalakulásukra, elektrifikációba befektetett tőke lekötésükre fókuszálni, a kínai Európa szempontjából import tekintetében versenyképességet növelni, illetve hát nyilván az amerikai vámokra is reagálni, tehát hogy rengeteg dologra kell koncentrálnunk, ami mind abba az irányba mutat, hogy kapacitásokat kell optimalizálni, ez gyárbezárásokat is jelent, illetve árazásban versenyképesebbé kell tenni a termékeiket. Ennek az átalakulásnak egyébként egy jó része azért lezajlott az elmúlt 6-7 évben. Magát a Stellantis csoport létrejöttét is ez dinamizálta. Azon belül még vannak tartalékok, azt gondolom, az optimalizálásra, de ugyanígy a Renault csoport együttműködéseinek, Nissan Mitsubishivel való átalakulása is. Nyilván az USA-Európa, USA-Kína, Kína-Európa háromszög, ha csak ezt a egyszerűsítést nézzük, mert ez is ugye durva egyszerűsítés a valódi geopolitikai dinamikáknak, tehát hogy ebben is olyan átalakulások lesznek amerikai gyártók itteni európai jelenlétében, vagy akár az európai gyártók USA jelenlétében, amiknek lesznek visszagyűrűző, vagy a helyi piacra is jelentős kihatásai, és ezeknek egyébként most azt kell mondjam, hogy az európai ipar valószínűleg nem a vesztese lesz, sőt, mondhatjuk úgy is, hogy akár a kelet-európai gyártókapacitások, amelyek ugye a nearshore-osodás, ez a szép nemzetközi kifejezés terjedt el ugye arra, hogy a globális termelési láncoknak a töredezése a geopolitikai, a kereskedelmi háború okán visszahozza a termelést, mondjuk a mi esetünkben Európában. Ez viszont valószínűleg ugye nem a német, belga és francia vagy olasz főváros mellé fog telepedni, hanem leginkább ide Kelet-Európában, tehát itt szlovák és hát nem utolsó sorban a magyar nyeressége ennek le kell, hogy csapódjon valahol. És hát ezt látjuk is ennek a jeleit. Úgyhogy azt gondolom, hogy a kelet-európai piac az nem néz ki igazán rosszul, de természetesen a másik lába ennek az átalakulásnak, ami inflációban, illetve kereslet elkötető jövedelem korlátokban tud megjelenni, az nyilván hordoz egy veszélyt. Most ebben a tekintetben én továbbra is inkább optimista, mint pesszimista vagyok, azaz azt gondolom, hogy egy soft landingen vagyunk túl, ahol a inflációt sikerült megfékezni, a kamatok kezelhető, nemzeti bankok által jól kontrollált szinten maradtak, tehát ha ebben nem lesz nagyobb fekete hattyú hatás, mint mondjuk a Trump-vámok, tehát ha ennél nagyobb hatás nem lesz, akkor szerintem ez kezelhető szinten marad, és akkor a kereslet átlagosan is trendszerűen egyébként megmarad az autók iránt is, ami pedig hát azt vetíti előre, hogy az átlagosnál, ugye az európai átlagosnál magasabb növekedést tudjuk kiszolgálni itt is. És ezen belül persze folytatódni fog az elektrifikáció, tehát sokat olvashatunk ugye a Európai Bizottság új jelentéséről, vagy éppen a 3 évre elhúzott CO flotta érték minimalizálás vagy csökkentésnek a lazításáról, ha nevezhetjük ezt egyáltalánnak, de ebben biztos, hogy lesznek még új hírek. De egyébként ez is rövid távon persze igazíthatja az ügyfelek igényeihez a átalakulását a kínálatnak, hiszen mondjuk úgy, hogy nagyjából tavaly előtti év volt az, ahol a gyártóknak és a környezetvédelmi szabályozásnak az együttes hatása, ahol erőltetetten mentek át új full elektromos vagy tölthető hibrides irányba a fejlesztések és a kínálat. Ezt azért a kereslet még nem akarta lekövetni, tehát az ügyfeleknek az igényei, az ügyfeleknek a bátorsága részben a maga az infrastruktúrás töltőhálózat ellátottság miatt is, részben meg egyszerűen csak az emberek ugye a lóról sem szoktak le egy év alatt, tehát ezeken a kulturális átalakulások, a változásokról sokat fogunk hallani a következő években, de a trend az egyértelmű, tehát az elektrifikáció azt gondolom meg fog történni, és ehhez szükséges infrastruktúra, illetve modellek nem csak a kínai gyártók, hanem a európai gyártók átalakításai nyomán is elérhetőek lesznek, és egyre nagyobb penetrációra tesznek szert.
Említetted, hogy 16 országban vagytok immár jelen, 27 márkát tartalmaz a portfóliótok, és szintén szóba került az, hogy az ázsiai, akár a kínai gyártóknak a térhódítása, az mennyire erősen jellemző. Amikor márkastratégiáról beszélünk, akkor ennek milyen ismérvei vannak nálatok, akár a jövőt illetően, milyenek a fogyasztóigények, milyen a kereslet. Tehát az a cél, hogy még több márka kerüljön be.
Hát, ahogy az előbb is mondtam, nehéz kiszámítani persze a rövid távon legalábbis, hogy melyik márka milyen reakcióval tud válaszolni a kihívásokra, mert ugye kihívások azok valóban érik, és ez mindegyik gyártóra igaz. Ez igaz a kínaiakra is, tehát a kínai termékeknek a kínálata is nagyon gyorsan tud átalakulni. Ha csak a BYD-nak a európai terjeszkedését nézzük, ami most már azért 4 évre hiszem, tekint vissza, egy nagyon gyors norvég terjeszkedés után, egy Benelux terjeszkedés után néztek bele ugye abba a tükörbe, hogy amikor a németeknél a kormány a költségvetési szigor okán egyik napra a másikra megszüntette az elektromos autóknak a támogatását, akkor az a stratégia, ami csak az elektromos autókkal való versenyelőnyét a BYD-nak, ami ugye a termelési lánc egybe szervezésén valóban egy óriási költségelőny az európai gyártókhoz képest. Tehát, hogy ezt az előnyét nem tudja mégsem olyan gyorsan piaci pozícióra váltani, mert hogy elektromos támogatások nélkül a kereslet, a valós kereslet a csak elektromos autók iránt azért még mindig korlátos. Úgyhogy ott is stratégiaváltásra került sor, de ez igaz a többi kínai gyártóra is, és hát ugyanígy a nyugati gyártóknál is az a erőltetett elektrifikáció, amelyet máshogy kezelt mondjuk egy BMW, mint egy Mercedes, vagy máshogy kezelt egy Stellantis, mint egy Renault. Tehát ugye ezeknek a kisimulása, vagy összehangolódása az zajlik, és ez a mindennapos kihívást jelent. Ez nehéz, nekünk is nehéz előre megítélni, valójában milyen gyorsan tudnak új modellek kijönni, azoknak valójában mennyire lesz versenyképes az ára tartósan fenntartható, hiszen ha csak a Teslát vesszük elő, ugye, hogy hányszor kellett csökkenteniük új autóértékesítési árat, aminek ugye a legnagyobb kockázata, vagy amit a legnagyobb zavart okozza a piacon, az ezeknek az árcsökkentéseknek a hatása a már eladott autókra, amik mondjuk 30%-kal drágábban kerültek a piacra, ezeknek az használt autó értéke, eladható ára, az rögtön esik, egy óriásit, és hát ez a fogyasztói bizalmat, különösen a flotta értékesítések esetében azért azonnal tovább csökkenti, ami hát amúgy sem volt nagy mondjuk egy elektromos autóval szemben. Tehát ezek biztos, hogy évekbe telenek, amíg összehangolódnak, összesimulnak. Mi a válasz az autóvarisznak erre? Ugye 27 márkát forgalmazunk most, nagyon kevés olyan márka van, ami már nem benne valamilyen elemével, vagy valamilyen szinten a struktúránkban. Van benne kísérletező elemek is, tehát nem mind a 16 országban forgalmazzuk mindegyik márkát, valamelyik inkább nicsként kezeljük mi is, vagy csak bizonyos piacokon elindulunk fel, aztán meglátjuk. Egyébként magának a stratégiának ez az eleme nyilvánvaló, hogy ahol valamit sikeresen viszünk egy országban, azt szeretnénk más országokba is bevezetni, illetve ahol valamelyik márka jól szerepel egy országban, oda azért a többi márkánkat is szeretnénk mellé felépíteni a saját képességünknek, hálózatunkra, logisztikákra. Tehát, hogy a válasz az ez, diverzifikálunk, és ebben vannak nagyon sikeres és hosszú távon vitt márkáink, Ssangyong ugye ilyen, amit most már 13 éve kezdtünk el forgalmazni. Egy országban, majd 4 országban voltunk sikeresek hosszú időn keresztül, és mára ez már 9 országra bővült. Pont a kollégáim tavaly vették át Dél-Koreában a Ssangyong egész globális exportpiacai tekintetében a legmagasabb penetrációt elérő csoportnak járó díjat, mert valóban tartósan és az összes piacunkon felmúljuk a egyéb piacokon elért átlagos penetrációját ennek a márkának. Tehát vannak ilyen kiemelkedő márkáink, és vannak olyanok, amikkel valóban kísérletezünk, és nézzük például a kínai márkák esetében, hogy ez valójában miért tud, hogyan kell őnekik reagálni a vámok, vagy akár technológiai módosítások miatti gyorsan változó piaci környezetre. Ilyen tulajdonképpen a BYD is nevezhetjük, akár így is, mert azt gondolom, hogy ott nem nagyon van senkiben kérdés, hogy a Tesla verő BYD, hogy előbb-utóbb, tehát hogy rendszerűen egy sikerre van ítélve mondjuk így a márka, de azért, ahogy az előbb mondtam, egy német átalakítás, és hát más országokban is ugye a támogatási és hát a vevői igényeknek a hullámzása vagy óvatossága az mindenképpen átalakítja a BYD stratégiát is, de azt gondolom, hogy itt sem kérdés, hogy hosszú távon nyerünk, de hogy rövid távon ez mekkora türelmet igényel, türelmesek vagyunk, és ezért van nagy diversifikált portfóliónk márkában is, hogy legyen miből türelmesnek lenni.
Kérem, maradjanak velünk, mert hamarosan folytatjuk a beszélgetést Ormosi Gáborral, az Autovalisz csoport vezérigazgatójával.